Tehát ez egy olyan kép, amikor elmentünk egy helyre, jó messzire, és vittünk magunkkal egy csomó cigány embert. Egy csomó cigány embert, akiknek tulajdonképpen sokfajta Jézus elképzelésük volt. Nagyon sokfajta. Na, és akkor ott az emberek, azzal találkoztunk, hogy oda vittünk egy csomó cigány embert, és ezek az emberek rengeteg mindennel találkoztak az életük során, és tulajdonképpen annyiféle dolgot el tudtak képzelni Jézusról, hogy ez valami óriási. Tehát egy ember körülbelül hatféle dolgot el tudott mondani Jézus Krisztusról, hogy ki ő, meg micsoda, de tulajdonképpen nem volt biztos benne. Tehát nem volt biztos benne, mert tulajdonképpen azt se tudta, hogy most éppen hol is tart az ő Jézus képével. Vagy hova helyezze be Jézust. Vagy most tulajdonképpen Krisztus ki is. Hol helyezkedik el az ő hitében? Vagy a hitében milyen szerepet játszik? Mert bizonyán lehet, hogy más sokkal mélyebb szerepet játszik az életében. Találkoztunk itt olyannal, ahol bizonyán tisztába kellett tenni, hogy van egy fajta Krisztus kép, amit az evangélium visszaad. Tehát nekünk óriási nagy hagyományunk van. A katolikus egyháznak van egy katakézise. Egy egyetemes tanítás, amit a világon mindenhol ugyanazt tanítja. Tehát itt nem úgy működik, hogy én vagyok a X Jakab, én elolvastam egyszer az evangéliumot, majd okos gyerek lettem, és akkor én azt mondom, hogy én tudom a tutit csak, és akkor rögtön elkezdem hirdetni azt a tutit, amit én nyomom. Én azért lettem katolikus, elmondom nektek, az egyetemes tanítás miatt. Nincs tanítások szele jobbra-balra, ami csapkodjon. Nekem is bizony 3 éves tanítóképzőt kellett elvégeznem ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek mondjuk egy előadást úgy összeállítani, hogy ismerje meg a katolikus egyház tiszta tanítását. Ahol a katolikus egyháznak van katekézise, azon kívül támaszkodik a Bibliára, de nem csak a Bibliára, hanem van ilyen, hogy hagyományok. Tehát a hagyományok is rengeteg minden történelmi, alapvető dolgokat tartom, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül, és itt bukik el nagyon sok szekta, mikor azt mondja, hogy ő kihirdeti magát, hogy én vagyok az okos csávó, és majd én megmondom, mi a tuti, mert elolvasta a Bibliát. Közben nincs semmi történelmi, tudományos része, se ismeret része nincsen a teológiából, hogy tulajdonképpen a teológiának a mélységeiből, és nem is tudja igazából azokat a több ezer évre visszamenőleg szájról szájra hagyott hagyományokat, amik még bizonyán most is alátámaszák a Bibliát és a katekézist, amiből az egész katolikus egyház tanítás is összeáll tulajdonképpen. Ez a 3 alapelve a Biblia, az Istenek a szava, a megfogalmazott katekézis, és a hagyományok által kapott tanítás az, amik összeállítják az egyetemes tanításainkat. És itt akkor viszont itt meg kell állni, és helyre kell rakni, hogy te figyelj, az Istennek bizony van egy egyetemes tanítása, mikor kimond Jézusról valamit. És Jézusról azt mondja ki, amit majd most mindjárt rá fogunk venni, hogy tulajdonképpen az igehirdetés mi. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy én szerintem a gyerekek az új generáció a jövő. Tehát majdnem mindenhol, Budapesten is, és Ózdon is van gyerekcsoportunk. És igazából, hogyha őket már mi jól evangelizáljuk, és őkfelük jól tudunk foglalkozni, mikor már ők fölnőnek, és mikor már nagyok lesznek, akkor már egy gyógyult társadalommal találkozunk. A társadalmunknak egy olyan gyógyult rétegével, ami nagy kihatással lesz a még sebzett réteggel kapcsolatban. Tulajdonképpen gyógyult gyerekek fognak felnőni. Ami már most a gyerekekkel jól foglalkozunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy az evangelizációban foglalkozzunk gyerekekkel, de ne zárkozzunk el a felnőttektől se természetesen, hanem mindent csináljunk olyan szoros, vagy olyan tempóval, amit mi elbírunk, vagy ami csapatunk elbír. Mert tulajdonképpen egy fecske nyarat nem csinál, vagy egy ember sok mindent önmagától nem tud elérni. de tulajdonképpen az evangelizációnak egyik fő formáját tartom annak, hogy iskolákba eljárunk, sok-sok iskolába járunk el, és drogprevenciót hirdetünk, ahol felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy mik a veszélyek, mik azok a veszélyforrások, amik az iskolán kívül, de már az iskolán belül is sokszor találkoznak, már bent van sajnos, főleg így a nagyvárosokban, már az iskolán benn is benn van, akkor beszélünk nekik, ugye hirdessük a drogprevenciót, de tulajdonképpen a drogprevenció után viszont ugyanúgy hirdessük nekik a hitet, hirdessük nekik az evangéliumot, hirdessük nekik a Jézus Krisztust, hogy tulajdonképpen a velük Jézus Krisztussal nőnek föl, akkor van lehetőségük nem úgy élni, mint a szomszédban lévő család, akik egész nap feszegszenek, szúrják magukat, nap mint nap éheznek, kenyerük nincsen, sorolhatnám. Mi is látunk már biztos sok-sok ilyet, ahol szenvedő családok olyan módon élnek, hogy a gyerekek isszák meg a levét, mert a felnőttek sajnos függővé váltak, a függőségük által meg a gyerekek szenvednek. Tulajdonképpen nagyon nagy fontosságnak tartom, hogy hívjuk fel a gyerekeknek a figyelmét, hogy van nekik erre más lehetőségük. Ez tulajdonképpen az evangélium hirdetése. Az evangélium hirdetésének, akkor beszéljünk a formáiról. Mint itt láttuk, egy kicsit visszatérve, hogy mondtam, hogy többféle formából áll. Evangélizálni tudsz, elsősorban az életeddel. Evangélizálni tudsz a szavaiddal. Evangélizálni tudsz a te szereteteddel, és evangélizálni tudsz, mint ahogy az elején is beszéltük, az evangéliumban. Tulajdonképpen mind olyan evangelizációs formák, amikkel tudunk evangelizálni. Tudjátok, amikor a pesti lakásokban sok 2,5 méter, meg 2 méter válaszol az ajtókkal, és tudjátok, mikor hogy hirdeti az ember a legjobban az igét? Mikor egy házas pár mondjuk egyik nap feszekednek, másnap meg tudnak békülni egymással, és ez évről évre ezt lássa a szomszéd, majd egyszer csak a szomszéd ő magától kérdezi meg, hogy de figyelj, hogy csináljátok ezt? Hogy mi már mindjárt válunk, ti meg összevesztek, meg hallom, hogy veszekedtek egymással, de utána meg tök jól vagytok. Hogy mi ez? Mi ez, ami nálatok van, és nálunk meg nincs? Pedig mi is házasok vagyunk, meg ti is. Mit csináltunk? Evangelizáltunk az életünkkel. És ő kérdezi meg saját magától, hogy miért, hogy van ez? Mit csináltok? Mit tesztek, ami más? És akkor rögtön tudod, neki hirdette az igét, ebből a szem, innen kiindulva. Rögtön innen kiindulva már hirdetheted is neki az evangéliumot. Evangéliumot tudsz hirdetni, ha például csoportokat gyűjtesz össze, elviszed őket mondjuk egy kirándulásra, vagy szervezel bármilyen olyan programot, ahol lehetőséged nyílik arra, hogy az evangéliumot kihirdest. Akkor rögtön tedd meg, egy alkalmatlan időben is. De hirdesd az evangéliumot, hirdesd Jézus Krisztust. Hirdesd azt, hogy ő valóban meg tud változni, mint mondtam, tedd ezt iskolákba, menj el, keresd meg azokat a lehetőségeket, ahol te fel tudod tárni, vagy ahol te tudsz tulajdonképpen evangelizálni. Olyan nincs, hogy én nem tudok, mert én nekem nincs semmi olyan. Tulajdonképpen ez nem igaz. Tehát mindjárt életében valahol jelentkezik, és valahol van lehetőség arra, hogy te az igét hirdesd. Ha más nem, a saját családodban te mint apa, vagy te mint anya. Nagyon fontos, hogy fel kell mérnünk azt, hogy akik felé evangelizálunk, azok átmegye neki. Vagy nem tudom, hogy írjam le, hogy tudod, meg kell győződnünk arról, hogy az ember fel tudja fogni azt, amiről beszélek neki, vagy feleslegesen csak potyárni, csak eltöltök óra hosszákat, és utána ez kárba vész. Tehát ez a saját magamnak elpocsékolom az energiámat, stb. Stb. Az intézményben rengeteg skizofén emberrel találkozom, és tudjátok, a skizofén ember is olyan, hogy az több személyisége van. És beszélsz az egyik személyiségével, másfél óroszán keresztül hirdetenek az Isten evangéliumát, majd egyik pillanatról másikra jön a másik személyiség, és nem is ő az. Már másikkal beszéltél. Ez szélsőséges példa volt, de van ilyen, hogy leállsz egy ittas emberrel, leállsz vele vitatkozni, egy ittas ember csak feleslegesen fog neked olyan kérdéseket visszaföltenni, hogy téged sarokba szorítsa. hogy téged meg tudjon fogni, tulajdonképpen minden megtesz arra, hogy csak téged kicikizzen. Kicikizzen téged azért, mert te Jézus hirdeted. Teljesen bármire képes, mindent be fog vetni, fűt, fát, bokrot. Ha kell, bármit megmozgat, csak téged meg tudjon szégyeníteni, és téged ezáltal sarokba szorítson, és azt mondja, hogy na, tessék a keresztény, ezt is megfogtam. Tehát tudni kell, hogy bemegyek-e abba a zsákutcába, vagy úgy megyek be, hogy még ki is tudok tolatni. Mert van, hogy bemész a zsákutcába, eléd állnak, és nem tudsz kitolatni, gondba vagy. Testvére, meg kell várnod, még visszajön a sofőr. És ez az életben is így van. Mérjük fel mindig azt, hogy mi a jó talaj, ahova én bevetem a magot. Tulajdonképpen az evangéliumot kell hirdetnem alkalmas és alkalmatlan időben is. Ez időtől független, mert tulajdonképpen a fő feladatomat el kell végeznem minden alkalmas és alkalmatlan időben is. Ez éppen itt egy utcai evangelizáció. Ez egy másik formája az ige hirdetésnek. Ez is egy forma, az utcai evangelizáció. Mind ahogy az iskola látogatáson, az iskolai prokrevenció, vagy az iskolai nem hittan, mert ha azt mondanám, hogy hittan, akkor az nem igazi evangelizációról beszélni. Mert a hittan, az tulajdonképpen egy egyetemes tanítást ad a gyerekeknek át. Tehát az iskola prokrevenció során hirdessünk evangéliumot is a gyerekeknek. Hirdessük nekik valóban azt a Jézust, akit megszólíthat, akivel már gyerekkorában személyes kapcsolata lehet. Nagyon fontos, hogy ne próbáljuk neki a teológiai száraz anyagot lenyomni a torkukon, mert az a gyerek bele fog fulladni. De hogyha te azt mondod neki, hogy figyelj, bátran szólítsd a saját szavaiddal az Isten, mert az Isten szeret téged és meghallgat. Sőt, mi több azt mondja az Isten igéje, hogy a gyerekek imádsága egyenest eljut az Isten trónja elé. Mert tiszták mi. Egyenesen eljut az Isten trónja elé. Azt mondja az Isten igéje. Te neked és az én imádságom, sajnos gondban vagyunk, mert az imádság még eljut az Isten trónjáig, hallják a szellemi világot. Egyedül a nyelvek imádságát, hallottok már a nyelvek szólását? Na, van ilyen adomány, hogy nyelveken szólás, azt nem értik a rossz szellemi világot. De amikor te a saját szavaddal imádkozol, bizony hallja a rossz és a jó fél is. És itt még eljut az Istennek az országáig, nekünk a felnőtteknek az imádságink, és hogyha mondjuk nem jól kezdtük el, vagy az imádságban is lehetne még beszélni egy fél órát, hogy mik azok az imádságnak a formái, mikor jól tudjunk meg tanulni imádkozni, és akkor, hogy eljusson az imánk teljesen oda, de van úgy, hogy a magasságban lévő erődítményekben megakad. Mert bizonyám a sátán erődítményeket épít föl. És sokszor a mi imádságunkat ezek megfogják, megakadályozzák, hogy eljusson az Isten trónja elé. De a gyerekek így rögtön odajut. Ők még annyira tiszták és hárdatlanul, hogy rögtön odajut. Sőt, mi tapasztaljuk, képzeljétek el, hogy azt szoktuk most már egy időben, hogy a gyerekeket megkérjük, hogy imádkozzanak dolgokért. A múltkor nagy dolog előtt álltunk, és akkor el akartunk menni a gyerekekkel valahova, de hogy annak egy nagy költségvetése van, stb. És mondom neki, tudjátok mit? Csináljuk azt, hogy most ti imádkoztok, nem mi. Térjétek ti a saját szavaitokkal, Isten, de úgy, hogy minden nap egy időben valaki mindig imádkozunk, hogy mindegy, hogy hol vagyunk, de hogy tudjuk azt, hogy abban az időben kell imádkozni. És nem hiszitek el, egy hét múlva beköszönt így az ajtón, bekapogott a segítség, hogy akkor igen, van lehetőség arra, hogy ezt a lehetőséget megcsináljuk. El akartunk valahova jutni, meg akartuk csinálni, és az Isten még azt is felülmúlt, amit mi elképzeltünk. Felülmúlta, sokkal jobb helyre tudtunk elmenni, sokkal jobban tudtuk magunkat érezni, és azóta a gyerekek újban vannak pörög, hogy úgy imádkoznak. Itt tulajdonképpen megint azt látjátok, hogy az utcai evangelizáción az is egy formája az evangelizációnak, amikor utcán hirdessük az evangéliumot. Tulajdonképpen Jézus nekünk csak annyit mond, ne menjünk házról háza, menjünk el annak a helységnek a tereire, és ott hirdessük az igét. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel azt mondta, hogy csinál utca evangelizációt. Itt az utcai evangelizációban tulajdonképpen legyetek kreatívak. Tehát, hogy mindenhol ti, akik településen, más-más településen lagytok, vagy ti, akik egy település, nektek nagyon nagy szerencsétek van. Másodszor ezért mondtam, hogy kell az információ, hogy ki hol van. Mert ti, akik így egy településen vagytok, ott már nektek van egy timetek rögtön. Ez egy team csoport. Egy evangelizációs csoport. Én team csoportnak szoktam nevezni. Nekem is több team csoportom van, akikkel együtt dolgozom. Tulajdonképpen ti már egy csoport vagytok. Azon a területen ti már föl tudjátok mérni, tulajdonképpen, hogyha akarjátok hirdetni az evangelizációt, Isten igényét, többféle módon, többféle helyzettel, de mondjuk azt mondjátok, hogy hát mi csinálunk egy utca evangelizációt, és ott hirdessük meg az evangéliumot, a kérubmát. De tulajdonképpen, ahogy kinézitek, közösen összeültök, imádkoztok. Elsőleg is mindig legyen felkészülve, lelki felkészülve az evangelizáció. Tehát, hogy ahhoz, hogy evangelizálni tudj, elsőleg készítsd elő a talajt lelkileg. Tehát nagyon fontos, hogy imádkozz le. Imádkozz le. Menj, járd körül, ahol akarsz valamit csinálni. Járd körül, és kérd az Isten lelkét, hogy mutassa meg, hogy te ott milyen evangelizációs formával evangelizálsz. És az Isten lelke elvezet téged arra, hogy te neked mit kell tenned. Ezt te csináljátok úgy, mint például az, amikor elindultunk hozzá evangelizálni, majdnem 2 éven keresztül jártunk össze egy imacsoporttal, minden héten, egyszer, egy napon, 2 órán keresztül csak azért imádkoztunk, hogy a lélek mutassa meg nekünk, hogy hova menjünk, hogy kezdjük el, mi legyen az első evangelizációs formánk, azon belül mit csináljunk, milyen testvérek jöjjenek, stb. Minden pontosan részletében elkértük az Úrtól. És ez idő alatt tudják, hogy mit csinált az Isten? Elkészítette nekünk a talajt. Tehát nem nekünk volt, nem az Istennek volt erre szüksége tulajdonképpen, hogy mi imádkozunk, hanem nekünk. Mert a szívünkben a talajt felkészítette, fellazította a szívünket, ugyanis minden egyes ima alkalmon tágított egyet a szívünkön. Tehát ő tudta, hogy mi van ott. Ózdon. Nagyjából én is tudtam, hogy nagyon kemény dologgal találkozunk, mert sok hely van Magyarországon, sajnos Ózd, ennek az egyik hely az, ahol 40 éve keresztül az egyház bezárta magát, semmilyenféle cigányalakkal való megnyilvánulása nem volt, és 40 év után hívott említ az új plébános, hogy ott a rengeteg cigány is valami kezdjük. Na most tulajdonképpen mi tudtuk, hogy ott rengeteg szekta van. A szekták elrabolták, tehát fölmértük a területet, most ott tartunk, hogy leimádkoztuk, csak hogy kövessük végig, hogy értsétek, hogy a hol tartunk most. Olyan. Tehát ott tartottunk, hogy imádkoztunk, leimádkoztunk. Fölmértük a területet, hogy mivel állunk szemben. És mi is fölmértük, hogy ott azzal állunk szemben, hogy megszámolhatatlanul sok fajta közössége, mindenféle szekták elszívták a cigányokat, akiket az egyház nem érkezett be, vagy elzárt. És akkor ott álltunk ezzel szemben, és akkor kérdeztük az Istent, hogy mi legyen. És akkor elkezdtük mi is. Mint ahogy mondtam, bementünk az iskolákba, fölvettük a kapcsolatokat, kidolgoztuk a rendszereket. Egy fecskeny alatt nem csinált, tehát mi is egy team csoportba dolgoztunk. Például ez a Terry, ez egy amerikai férfi, 76 éves, banjózik Budapesten, az aluljárókban még most is, de 76 évesen táncol. Ez egy amerikai tánc. Tudjátok, mit csináltam? Na mondom, ez kell a cigányoknak. Meghívtam 6 amerikait, beraktam őket egy mikrobuszba, beraktam a Terryt is, a banjójával együtt, levittem őket, lejelentettem az alkalmat, hogy kimegyünk az utcára, olyan még nem történt. Képzeljétek el, csődültek a cigányok. Jöttek, nézd, mi ez, mi történik itt, hogy ott vagyunk katolikusok, hiszen mit csinálnak itt a katolikusok, mi ez, hogy innen a plébániáról dicsőítő számokat énekelnek, meg Terry ott nyomta az banjóval, utána leáll velük táncolni, de így én nagy amerikai táncokat 76 évesen, de komolyan ez óriási dolog, és ez a lélektől volt. Tehát ez nem az én emberi bölcsességem által teremtetett meg, hanem elkértük az Istentől. Előimádkoztuk, hogy az Isten lelke tárja föl, hogy mi jól tudjuk ezt csinálni. És az Istennek a lelke föltárta. Tulajdonképpen Magyarországon még nem ölnek meg minket, hála az Istennek az ige hirdetéssel. Sajnos a világban sok-sok, sőt a 21. század, képzeljétek el, a világ történelemben nem volt annyi vértanú, mint a 21. században, ezt tudjátok? A világ történelemben volt a sötét középkor, akkor nem volt annyi vértanú, mint most a 21. században. Hát ez szörnyű, testvérek. Annyi vértanú van, annyi keresztényt ölnek meg, mint soha a világ történelemben nem öltek még meg annyi embert. A sötét középkor elbújhat a mostanihoz képest, annyira felülmúlja. Annyi vértanú hal meg. És nekünk, hál' Istennek, még itt Magyarországon óriási nagy kegyelemben részesülünk, hogy itt még nekünk van lehetőségünk igét hirdetni úgy, hogy nem bántanak, nem vernek meg, szabadon kiállhatsz az utcára, és bárhol hirdetheted az igét. Ezért még nagyon hálásak lehetünk, hogy mi is most föl tudunk állni. Fölversük a kesztyűt. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy ti végre felismerte. De tudjátok, hogy most amiért nagyon hálás vagyok, hogy Magyarország nem csak ezt ismerte föl, de felismerte azt is, hogy pasztorálni kell, vagy máskülönben annyira sok lesz a cigány Magyarországon 50 éven belül, hogy több lesz a cigány, mint a magyar ember. A születések és az elhalálozások száma meghaladja a cigányok születésének a száma a magyar elhalálozás. Tehát 50 év múlva a statisztika azt mondja, hogy több cigány lesz, mint magyar. Ha Magyarország nem ismerném föl még mindig, az egyházzal most így mondhatnám egy kicsit kézenfogva, hogy igen, kell pasztorálni, tulajdonképpen óriási nagy baj lenne. Mert a cigányok fölkerekednek, akik még pasztorálatlanak, tanulatlanok, tudnátok, mit csinálnának? Elpusztulnának Magyarországot. Magyarország eltűnne. Mert a cigány ember még nincs arra még tulajdonképpen nincs annyi tanultság benne, és nincs úgy föl. Tehát nem érte még el azt a szintet, mikor egy országot el tudjon vezetni. Van nagyon sok értelmiségi cigány, most már egyre több tanárember, stb. De hogy még azt a szintet mindig nem haladta meg, hogy egy országot elvezessen. Tehát tulajdonképpen fontos a magyar és a cigány embernek a kapcsolata, hogy ez jól meg tudjon Magyarországon férni, és hogy végre felismerte Magyarország, hogyha nem pasztorál, utána annyira. Az evangelizáció összetevői. Az egyház célja az evangelizáció során, hogy elvigye a jó hírt az emberiség minden csoportjához, az evangélium belső erejével átalakítja az embereket. Tehát, hogy azt mondja, hogy minden csoporthoz vigye el. Tulajdonképpen II. János Pál pápa viszont kihirdette, tehát kiadta, tulajdonképpen minden plébánia meg is kapta levélben, hogy nyissák meg az ajtóikat a cigányok felé. Tehát, hogy a plébánosoknak végül is kutya kötelességük lenne, hogy foglalkozzanak veled, hívjanak meg, hogy gyere valamit kezdjél a cigányaimmal. Mert nem azt mondom, persze természetesen ő, mint egy plébános, nem tud egyedül annyi mindent megcsinálni, mert így is több plében át elvezet, napi, mit tudom, most például éppen vasárnap 6 misére kell mennie, de szerezzen munkatársakat. Na most itt megnéztük, hogy minden emberrel kell foglalkozni, minden csoporttal. Most tulajdonképpen itt most mi nagy rész cigányok vagyunk. De a nem cigányok is azért ülnek itt, mert tulajdonképpen akarnak foglalkozni egy népcsoporttal. Na most annak a népcsoportnak még mindig csak ott tartunk, hogy elsőnek is evangelizálnunk kell. És ez lehet cigány ember, magyar ember, kínai, orosz, bármilyen ember lehet, nép, nyelv, bőrszintől függetlenül kell, hogy hirdessük neki az evangéliumot, mert ez a kutya kötelességünk, hogy ezt megismerjük. Ferenc pápa mondja, hogy legyen az evangelizáció kérugmatikus. Na most ez a kérugmatikus dologból, ez most itt nagyon fontos, ezt itt átvesszük. Hogy miből áll össze az, hogy kérugmatikus. A kérugma, az első üzenet igehirdetés. Tehát maga a kérugma, tehát tulajdonképpen a kérugmát az az első igehirdetés, mikor elsőnek hirdetsz valaki felé evangéliumot. Az a legelső dolog. A kérugma egy üdvözítő üzenet, kegyelem. Tehát ezt kell mindenféleképpen tartalmaznia, hogy egy üdvözítő üzenetet hoz, és kegyelmet közvetít. Tehát milyen üzenetet hoz? Üdvözítőt. Jézus Krisztusnak a megváltását. Tehát hogyan hirdeted a kérugmát? Krisztus központúan. Nagyon fontos, hogy a kérugmatikus igehirdetés csak Krisztus központú lehet. Az üdvözítő üzenet az, hogy hirdeted neki, hogy Jézus Krisztus eljött azért, hogy emberré legyen, hogy az ő életét meg tudja váltani. És hogy utána vele hozza az ő kegyelmeit. Mert Krisztus az, aki meg tud váltani téged. Engem és őt is. Nem volt, nem lesz más név. Kicsit tovább menve, hogy mi a kérugma célja. Kérugmában hirdetett Isten megtapasztalása, illetve a megtérésre hívás. Tehát, hogy a kérugmában, ugye amikor kihirdetett, egy üdvözítő üzenetet hirdet, Jézus Krisztusnak a megváltását, hogy elhozta az ő. Jézus Krisztusnak már létezik a megváltása, hogy ébredj föl tulajdonképpen, már lehetőséged van, hogy te egy újfajta életet élj, mert eljött a Jézus, megváltott téged, és hozta a kegyelmeket, amikkel tudsz élni, amik téged megtartanak, tovább visznek, felépítenek, stb. Kihoznak a problémáidból, majd helyre raknak. Tehát, hogy itt van az, hogy megtapasztalás. Hát a megtapasztalásban te vagy benne. Mert te, aki hirdeted, te neked már meg kellett tapasztalnod Krisztussal a kapcsolatot. Meg kellett tapasztalnod tulajdonképpen, mert azért jársz ki. Azért beszélsz Jézus Krisztusról, mert van vele kapcsolatod. Ha nem ismernéd őt, akkor nem is volna bátorságot kiállni. Tudjátok, mit mondok? Azt mondja az Istennek a beszéd, azt mondja, hogy a Szentlélek nélkül annyit sem tudnánk mondani, Jézus Krisztus. Nem, hogy még kiállni és beszélni róla, a megtapasztalás vagyok én és te. Mikor itt tulajdonképpen beszélned kell a te megtapasztalásodra. Tulajdonképpen tudjátok, mi fogja őt igazán megfogni? Mikor beszélsz az életedről. Olyankor legyőzöd magad, és tulajdonképpen az, ami őt meg fogja fogni, és az, ami őt arra fogja késztetni, hogy hallgassa végig a te kérdőmatikus beszédedet, az a te megtapasztalásod, vagy te, igen, a te bizonságtételed lesz. Személyes bizonságtétel. Nem tehetsz a Józsinak az életéről bizonságot, mert azt nem te élted meg. Tehát azt, amit te megélsz, a te érzéseidről én nem tehetek bizonságot a másik embernek, mert tulajdonképpen nem tudom átadni. Nem fog átmenni, életidegen lesz, és nem fogja a másik embert megragadni. Az én saját megtapasztalásomról, az én saját bizonságtételemről, az életemről kell beszélni. Az életemről. Na most itt tulajdonképpen ez itt mindenkinek más-más. Mindenki más-más módon tért meg, más módon hozott el az Isten, más módon vonzott be az Isten. Van akit a zene, van akit a barátok, van akit a kapcsolatok, valami elhozott minket az Istenhez, hogy megismerjük őt. Valamilyen úton, módon oda lyukadtunk ki, hogy Istent megismertük. És tulajdonképpen az életünknek viszont vannak olyan dolgai, hogyha tanúságot is teszel, az nem azt mondja Isten, hogy állj ki, és akkor mondd el, hogy mit tudom, ezelőtt 10 évvel én betörtem valahova, és akkor én most, tehát érted, nem azt mondja, hogy a rosszat emelt ki, tulajdonképpen a tanúságtétel 3 fő dologból áll. A tanúságtételed legyen mindig az, hogy éltél az előtt, hogyan ismerted meg Jézust, és akkor megismerted őt, utána hogy alakítottál át az életedet. Tehát ez a 3 fő pontból áll a bizonyságtételed, hogy ezek kell, hogy alkossák. Tehát tulajdonképpen meg kell gondolnunk azt, hogy a mi bizonyságtételünk jó ízű legyen. Tehát az én bizonyság, de azért azt mondom, hogy most akkor szedd is ki, Isten ments! Semmit ne tegyél hozzá, semmit ne tegyél el, de valamit nem kell föltárni. Hanem emeld ki az életednek azokat a részeit, ami elmondható, hogy az jó ízűvé váljon, hogy értem az előtt. Na most én hogy értem az előtt, annak is sok-sok pontja van, hogy én hogyan éltem, ugye? Mert beszélhetnék sok dologról az életem során, de nem biztos, hogy az, ha mindent elmondanám, az pozitív, az már lehet egy gyónás is. Tehát nem megyünk át egy gyónási titoktartási részhez tulajdonképpen, hanem azt mondom el az életemnek abból a részéből, hogy hogy éltem az előtt, ami tulajdonképpen elmondható és jó időn át tudom adni. Ez nem azt jelenti, hogy elveszek belőle, mert tilos. Az nem szól rá, ez Isten dicsőség, hogy valami mondjuk füllentéssel teszünk. Isten ments! Isten bocsásson meg akkor nekünk, én azt mondom, mert itt az Isten szín előtt mondom. Akkor a jó Isten kegyelmezzen nekünk. De nem arról szól, hogy mi mondjuk füllentése kárán akarunk valamit az Isten dicsőségére elérni. Mert akkor már megette a fel az egészet, nem ér az egész semmit, és az Isten könyörő nekünk az a haragján. De nagyon fontos, hogy tényleg, hogy odafigyelünk arra, hogy ugye mit adunk át. Hogyan értem, hogy ismertem meg, mi volt az előtt, mi volt nem ismertem Jézus, hogy értem akkor, hogy ismertem meg Jézus Krisztust, belépett az életembe, megváltoztat, és hogy élek most. Ez a 3 alapelv az én bizonyságtételem. És itt akkor azt mondta, hogy azt mondja, az én saját megtapasztalásom és a megtérésre hívás. Na most tulajdonképpen addig nem tudsz megtérésre hívni senkit, még tulajdonképpen valami fajta dolgot nem adsz át neki, ami neki vonzóvá teszi ezt a fajta életet. Tehát, hogyha, na most tulajdonképpen én is, mikor még nem ismertem Jézust, és beszéltek nekem róla, akkor valami meg kellett, hogy fogjon. Tehát most értitek, most nem ismertem Jézust, én magasról nem érdekel, se a Jézus, se az Isten, semmi. De valami mégis megfogott, tudjátok mi? Az ember, aki hirdette felé. Az elején azt mondtam, hogy a hit hallásból van. Nem volt semmi hitem, nem ismertem az Isten, nem is értek. Nem is akartam belejárni. De az emberek, akik jöttek hozzám, és akik beszéltek nekem, azok olyan jó ízű szavakat mondtak nekem, tulajdonképpen kedvessé tették nekem ezt az egészet. Jó ízűvé. Fogyaszthatóvá. Eljöttek, elmondták a bizonságtételüket, amiből én láttam azt, hogy ez a dolog működik. Sőt, mitől pont tovább megyek, mert láttam a bátyámnak az életét, hogy én még nem tértem meg, de ő már megtért, befogadta Jézus az életébe, és láttam, hogy megváltozik az élete. És még jobban megértem. Mert láttam, hogy működik az Isten. Tehát ez nem egy szóbeszéd. Ez nem egy kitalált, mit tudom én, szinoníma, vagy akármit. Ez nem kitalált dolog. Egy valóságos dolog. Láttam a bátyámnak az életét, hogy napról napra változik meg. És akkor azt láttam, hogy ez működik. Ez az Isten van. Nem ismerem őt, nem is akartam megismerni. Már láttam, hogy van, de tulajdonképpen akkor mi kellett? Na akkor kellett az, amikor jöttek a testvérek és bizonyságot tettek, hogy nekik ez jó. Amitől én féltem, mert tudtam, hogy engem is meg fog változtatni. Nem, attól féltem, hogy megváltozok az új dologtól. Tehát nagyon fontos, hogy amikor bizonyságot teszel, majd mindig mondd el, hogy ne félj. Ne félj az új dolgot megismerni, mert ez nem elvesz az életedből, csak hozzátesz. Mert én a bizonyságtételem általában mindig elmondom, mindig hozzáteszem, hogy tulajdonképpen az én életemből nem elvett a hit, hanem kiegészítette, hozzátett. Mert ugye azelőtt én említettem neki, hogy nagyon sokat jártam szórakozni. És tulajdonképpen én továbbra is úgy akartam én, hogy bulizgatok, jövök, megyek, szórakozok, érted? Ott vannak a haverok, akik stricit, meg minden, meg rablók, tele vannak pénzzel, mi pénzem se kellett, hogy legyen. Mindent vettek nekem. Tehát én nem akartam megtérni, és közben láttam, hogy a bátyám megváltozik. Én tudtam azt, hogy ha megismerem, akkor megváltoztak. Tehát már nem csak hittem, hanem tudtam azt, hogy ha megismerem, akkor kész.
Helyreállítsa az életedet lelkileg, és csak hozzátesz az életedhez, és nem el fog tőled venni. De tulajdonképpen ezt addig az ember nem fogja tudni, még ha nem mondod el. Én sem tudtam azt, hogy nem kell félnem ettől, meg lettek, mert még nem jöttek a testvérek, és jöttek. Jött egy, jött kettő, elmondta az életét, elmondta, hogy ő is tulajdonképpen fél, elmondta, hogy neki is voltak rossz dolgok, amiket szeretett, de tulajdonképpen, amikor lemondott róla, akkor meg egy csomó más dolgot el, csak pozitív dolog van. És tudjátok, mit mondok én? A minden bizonyságtételem végén azt mondom, hogy idáig értem az életem nagy részét nem keresztény módon, és nem keresztényként, és most mióta keresztény vagyok, sokkal többet ért. Tehát egy nem saját magadatok, és azt is kell a személyes bizonyságtételed végén, azt is hirdesd az embernek, hogy tulajdonképpen ne félj attól, hogy neked saját magadnak kell erődből megváltozni. Mert nem te fogsz a te erődből megváltozni, hanem az Isten fog téged megváltoztatni. És nem kell megijedned. Hát ez volt benne a fantasztikus, és ezt minden bizonyságtételen elmondom, hogy tulajdonképpen most élek igazán, mert teljesítette az Isten az életemet, most teljesnek érzem magamat, és hogy tulajdonképpen ezek az értékek felnőttek bennem, és igazából ez tett engem teljessé. És most tudom, hogy mi az, hogy élet, igazi élet.
Széchenyi 2020 készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.